Fejér Gabi és Olaj Anett köszönti Önöket. 4 hetente csütörtök reggel 8 óra 30 perckor jelentkezünk. Életre valók, védjük közösen az életet című műsorunkkal itt, a Mária Rádióban. Mottónk a példabeszédek könyvéből, nyisd ki a szádat a helyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Műsorunkat Krisztus vére és a guadalupei szűzanya, az életvédők patronusa palástjának védelmébe ajánljuk. A témánk ugyanis nagyon kényes. Az abortusszal veszélyeztetett magzatok és szüleik, illetve picit tágabban a családdal foglalkozunk, amely a Szent Háromság földi képmása, és egyben a legősibb és a legfontosabb közösség.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A József Szövetség minden évben március 25-e előtt körülbelül egy hónappal megtartja a lelki adoptálók országos találkozóját. Idén erre online került sor, február 20-án. Hallgassák meg erről a napról Puskás Antal atya előadását.
Kérem, hogy fogadják szeretettel azt a nagybőti elmélkedést, amit a mostani találkozóra szántam. Néhány napja kezdtük el a nagybőtöt, amit hagyományosan bűnbánati időszaknak nevezünk, az adventhez hasonlóan. A bűnbánat pedig egyszerűen annyit jelent, hogy szembenézünk az életünkben azzal, ami eltérített a helyes irányból. Milyen jó, hogy itt van számunkra egy nagyszerű időszak, amely az olvasmányaival, gyakorlataival segít a visszatérésben, először önmagunk igazi valóságához, és ezen keresztül Istenhez. Szükség van erre, mert amint ez a Szentírás lapjain is kitűnik, az ember egyik alapvető vonása a bűnbeesés után a felejtés. Elfelejti, miért van itt a Földön, mi az élete értelme, és főképpen azt felejti el, hogy Isten mindig jelenlévő szeretetéről feledkezik meg. Egyébként ezt nevezi az Ószövetség az emberek bűnének. Ha elfeledkezem Isten jóságáról, akkor csak magamra fogok számítani, elkezdek aggódni, másokat vádolni és hibáztatni, folyton elégedetlen leszek. Látjuk tehát, hogy ez az amnézia igencsak veszélyes. A tény, hogy a nagybőt maga 40 napos, maga is egy emlékezés, mégpedig Krisztus 40 napos bőtjére a pusztában emlékezünk. Az evangélium erről nagyon keveset ír, de lényeget összefoglalja. A pusztában Jézus Krisztus kísértést élt meg. Ha közelebbről ránézünk az ő kísértéseire, észrevesszük, hogy a sátán módszeresen jól kitervelve akarta őt eltéríteni a küldetésétől. Jézus válaszai a kísértésekre pedig elárulják, hogy mi is volt az ő fegyvere. Isten szavával válaszolt, mégpedig fejből. Nem volt nála szentírás. Minden ige a szentírásból, ugyanis az emlékezetében volt Jézusnak. De nézzük most közelebbről, hogy miben állt Krisztus megkísértése. Először az étellel próbálkozik a gonosz. Változtasd ezeket a köveket kenyérré. A második, vesd le magad a templom párkányáról. A harmadik pedig, borulj le előttem. Nem véletlen ez a sorrend. Az ember ugyanis test, lélek és szellem. Nem lehet leuralni a magasabb rendű képességeket az emberben, amíg nincsenek az alsóbb területek leuralva. Ezért kezdi az étellel, vagyis az anyag az érzékek világával. Amint eluralkodott az emberen az érzékiség, nem képes már odafigyelni az isteni jelzésekre, amelyek figyelmeztetik, hogy éppen kísértésben van. Eltompul a belső látás és hallás. Amikor itt a gonosz uralma megszilárdult, elindítja támadását az erkölcs ellen. Gőgöt és mohó vágyat hint el. Az úgynevezett jóléti társadalmak, ahol az érzékek minden szinten ki vannak elégítve, ezek a társadalmak azok, amelyek először néznek szembe az erkölcsi hanyatlással. Egyetlen törvény lesz az, ami kellemes és élvezetes. Itt megkérdőjeleződik az Isten alkotta rendje az egész természetnek. Az ember, akin előzőleg eluralkodott az érzékiség, könnyedén megvet aztán minden tekintét és rendet. Egyetlen cél aztán az élvezet, és egy hamis béke lesz. Akik pedig még szabadok maradtak az ilyen társadalmakban, értetlenül nézik, miként szűnnek meg a törvény szintjén is a korábban egyértelmű és mindenki által elfogadott törvények. De itt még nem áll meg a sátán támadása. Van még egy cél, amit el akar érni. Célba veszi az ember szellemi valóságát. Miután az emberben minden szeretet kihűlt, ember és Isten iránt, nem érez többé szánalmat mások felé, az ember szelleme fölötti irányítást átveszi egy sötét hatalom. Az Úr Jézus Krisztus ezeket a kísértéseket állta ki a pusztában, és miattunk tette ezt, hogy megszerezze nekünk a győzelmet mindenfajta kísértés felett. Minden egyes nagybőtben ezt a kísértés elleni harcot tanuljuk újra, amikor a bőtöt, a jótékonyságot és az imádságot élesztjük újra életünkben. A bőtöt, mert itt világossá válik, hogy mennyire váltunk az érzéki élvezetek rabjaivá. A jótékonyság, mert ez segít legyőzni a gőgöt és az elszigeteltséget. Az imádságot is újraélesztjük, mert az imádságban történik meg, hogy újra alávetjük magunkat Istennek a gonosz helyett. Ez nem csak a nagybőtre vonatkozik persze, inkább úgy kell tekinteni, hogy a nagybőt segít újra elindulni egy helyes úton. A bőt, a jótékonyság és az imádság tehát olyan egységet alkotnak, amelyek az egész embert képesek megújítani. Egyik sem azért van, hogy valamilyen teljesítményt felmutassunk. Ha szeretnénk megújulni ebben a nagybőtben, mind a három területen egyszerre kell elindulnunk. Akkor leszünk rá képesek, ha világosan látjuk, hogy mi a célja az egésznek. A végső cél az, hogy Isten olyan módon átvegye bennünk uralmát, hogy egész lényünk szeretetté váljék. És itt a Földön az ő élő képmásai legyünk. Ez a projekt nyilvánvalóan túlnyúlik a nagybőt keretén, ez egy életprogram. De a nagybőt képes minket a helyes irányba beállítani. Miért ne állítanánk ebbe a távlatba magát a lelki adoptálást is? A lelki adoptálás képes továbbvinni a nagybőjt lelkiségét az életben. Hiszen minden nap imádkozunk, és Isten elő visszük adoptált gyermekeinket, az ő szüleiket és saját magunkat is. A lelki adoptáláshoz hozzátartoznak az önkéntes felajánlások is, lemondások is, amelyeket mindenki maga választhat meg. Az imádságnak mindig erősebb a hatása, amikor bőjt társul hozzá, mert egy lemondás az érem másik oldaláról nézve szeretet valaki iránt. És minél nagyobb a szeretetünk, annál inkább vagyunk Istenben. Minél teljesebb a közösségünk Istennel, annál hatékonyabb az imánk. A lelki adoptáláshoz jótékonyság is tartozik, hiszen közösséget vállalunk azokkal a gyermekekkel, akik a leggyengébbek, a legkiszolgáltatottabbak. Egy idő után az, aki lelkiadoptálást végez, érzékeny lesz az emberi élet titka iránt. Többen vannak, akik utána érzékelhető módon is szeretnék kifejezni közösségvállalásukat a lelki krízisbe került anyákkal. Vannak, akik arra éreznek hívást, hogy terjesszék a lelkiadoptálás művét. Szívükben közösségre lépnek így azokkal a gyermekekkel, akiknek életét az abortusz veszélye fenyegeti. A megújult újjászületett keresztény embernek az egyik jellemzője, hogy kilép önmagából és szolgál. A szolgálatkészség nem mindig jelentkezik ellenállhatatlan vágyként persze. Van, hogy Isten szent lelke ihlet minket a jóra, vagyis hogy lépjünk ki magunkból mások felé, de a megszokott kényelem vagy a félelmek miatt ellenállunk. Azért is szerveztük meg ezt a mai találkozót, hogy bátorítsunk benneteket, vállaljatok közösséget a megfogant gyermekekkel azáltal is, hogy a lakhelyeteken terjesztitek a lelki adoptálást. Jó, hogy itt vagytok!
Most fogadják szeretettel Olaj Dávid előadását a József Szövetségről.
Nagy szeretettel üdvözlök minden egyes nézőnket. Olaj Dávid vagyok a József Szövetség nevében. A József Szövetséget arra hívtuk életre, hogy egybegyűjtse mindazokat, akik imádkoznak, bőjtölnek és tevékenykedni szeretnének a megfogant és veszélyben lévő gyermekek érdekében. Az én feladatom, hogy bemutassam szövetségünket, amit 3 éve alapítottunk. Gondolom a nézők közül sokan ismerik feleségem Olaj Anett tanúságtételét, amit 2013 nyarán láthattunk először Pécsen a Hungarion. Azóta ezt sokan láthatták, egy megrázó, nagyon megrázó történet, egy fiatal lány hirtelen jónak tűnő döntéséről, ami későbbiekben élete legnagyobb tragédiájává vált. Megbánta döntését, és hosszas imádság, többször elmondott lelki örökbefogadás után feleségem egy csodálatos Isten élménynek köszönhetően meggyógyult a súlyos depressziójából, tragédiájából. Életének mélypontjáról felemelte őt az isteni irgalom. Ekkor mi már a páros renddel dolgoztunk, a Sziklatemplom külső barlangjában működő páros fogadóközpontban, és zarándokolakatokat szerveztünk, többek között a Fehér Szív útját is, csapatestvérrel, szintén a Gellért hegyen. Miután sok helyre hívták feleségemet, ezért fölmerült a kérdés, hogy én mennyiben támogatom őt. Ekkor éreztem azt, hogy mint Szent József, nekem is bele kell állnom ebbe a munkába, és létrehoztuk a József Szövetséget abból a célból, hogy részt vegyünk az abortusz megszüntetésében. 2018 elején, immár 3 éve Antal atyával szövetséget kötöttük, elköteleztük magunkat a megfogant életek védelmére, a sátán ellen. Ezt követően megszólítottam György Deák Annát, Pannit, hogy csatlakozzon hozzánk az abortusz megszüntetésében. Majd 12-en megalapítottuk a József Szövetség Egyesületet. Feleségemmel, Antal atyával és Pannival nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy vajon mit tehetünk mi az, amit a Jóisten most konkrétan nekünk a kezünkbe ad, mint lehetőség, és ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Arra jutottunk, hogy első és legfontosabb feladatunk a lelki adoptálás imádságának megismertetése. Most 2021-ben a Szent Atya Szent József évet hirdetett. Szent József volt az, aki mondhatjuk úgy is, hogy az első lelki adoptáló. A kis újszülött Jézust fogadta örökbe, és egész életében óvta, védte. Jézus földön töltött 33 év, 9 hónapjából, a nagy részében ott állt mellette, és kiállt mellette. Az idei lelki adoptálás vállalásunkor tudatosítsuk magunkban, hogy József évet tart anyánk az egyház. Mindannyian, akik megszólítva érezzük magunkat arra, hogy Szent Józsefet tekintve példánknak az életet tevékenyen védjük, szervezzünk lelki örökbefogadás plébániánkon, közösségünkben, vagy egyszerűen szólítsuk meg barátainkat, hogy csatlakozzanak a lelki adoptálás imájához. Nagyon köszönöm a figyelmet.
Most hallgassák meg Olaj Anett előadását, aki ugyancsak a József Szövetség tagja, és az abortusz utáni állapotról beszélt a találkozón.
Ezt szeretném mondani, hogy milyen jellemző abortusz utáni tünetek vannak. Ilyen például az, hogy súlyos depresszió alakul ki valakinél, olyan, hogy pszichiátriára kerül. Ilyenek a rémálmok, ezzel én magam is nagyon sokat küzdöttem. Aztán ilyen posztabortuszos tünet, az évforduló reakció. Az abortusz napján, vagy eltitelezett születésnapján, vagy öngyilkossági kísérleteket próbál meg ez a szenvedő nő, vagy bármilyen módon súlyosbodik a depressziója, tehát ez egy kiemelt nap az évben. Aztán általánosságban a szorongás, pánikbetegség, alkoholizmus, és hát mint mondtam, az öngyilkos gondolatok, önértékelési zavarok. Alapvetően egy abortusz átélt nő onnantól, hát mondjuk így, gyilkosnak tartja magát. Úgy érzi, hogy ő nem érdemes a szeretetre, ő nem érdemes arra, hogy egy egészséges párkapcsolatban legyen, egy folyamatos büntetésben éli az életét, és emiatt aztán szépen szétrombol maga körül mindent, a családját, a megszületett gyermekeivel a kapcsolat abszolút nem egészséges sokszor. És a szörnyű, hogy ez olyan egy picit, mint a rák, hogy nem tudjuk ez elején sokáig, hogy mi a bajunk. Amikortól felismerjük azt, hogy ez egy régen elfelejtett, és ugye nem hivatalos, nem megélhető, nyilvánosan nem megélhető gyász, ami zajlik bennünk, onnantól kezdődik el a gyógyulás. Fontos az, hogy tudatosan is megismerjük az abortusz lelkiállapotát, az abortusz problémáját, hogy mi is vezet ide, és hogy mi lehet a megoldás arra, hogy ne legyenek abortuszok Magyarországon, ahogy azt a férjem mondta, a József Szövetségnek ugye ez az eredeti célja. Szögezzük le azt, amit mindannyian tudunk, de fontos kimondani, hogy az abortuszra készülő nő nem egy gonosz nő. Egész egyszerűen valamiért bekattan neki a legelején, amikor kiderül a kisbaba ténye, hogy ez az egyedüli megoldás. És ki kell, hogy zárja a gondolatait, az érzelmeit, be kell csuknia a szemét, hogy bele tudjon ugrani abba a szakadékba. Én nagyon sok ilyen abortusz előtt álló lánnyal beszélgettem már, nagyon keveseket lehet lebeszélni már ilyenkor. Teljesen bezárnak, torkukban dobog a szívük, és tudják, hogy valami nagyon-nagyon nehéz dologra készülnek, és ezért azt csak úgy tudják megcsinálni, hogyha nem figyelnek oda semmire, nem engednek be semmilyen új információt, és ezt a lépést meg kell lépniük. Gondolkodni majd ráér utána. Ugye hát itt van az ördögi csel, hogy utána már ez a dolog visszafordíthatatlan. ahhoz, hogy az abortusz kérdését, meg magát az abortuszt egy kicsit el tudjuk helyezni, és például akár a lányunkkal való beszélgetésben, akár bármilyen beszélgetésben, hogyha felmerül az abortusz kérdése, ahhoz nagyon nagy segítséget nyújtott nekem is, magamnak, aki pedig hát elég sok ilyen beszélgetésben vettem részt. A Trent Horn 20 kérdés és 20 válasz az abortuszról című kicsi kis könyvecskéje. Egy délután alatt ki lehet olvasni. Roppant hasznos. Nem a magaslatokról beszél, hanem tényleg nagyon gyakorlatilag és a legfontosabb oldaláról vizsgálja meg az abortuszt. És nagyon nagy segítség akkor, amikor nekünk mondjuk érvelnünk kell, vagy egyáltalán magunkban helyre rakni azt, hogy miért is szörnyű döntés, és miért nem megoldás az abortusz egy olyan helyzetre, amikor úgy gondoljuk, hogy ez a baba, ez most nem jókor jött. Ezt a könyvecskét a Szikletemplom elő barlangjában működő kis kegytárgyboltban többek között meg lehet venni. Van egy másik nagyon fontos könyv, itt az egyik bejátszásban láthattunk egy idős hölgyet, hogyha valaki nem volt a 2 évvel ezelőtti országos találkozónkon, ellátogatott hozzánk Vieslava Kovalska Lengyelországból, ő írt egy ugyancsak picike könyvecskét az abortusz bűntudatának terhétől való megszabadulás témájában, és ez akkor került bemutatásra, a József Szövetség adta ki, Antal atya fordította le. Ezt a könyvet is ugyancsak meg lehet vásárolni a Szikletemplomban, illetve az Újember könyvesboltban, és ugyancsak nagyon-nagyon ajánlom, hogy legyen mindig nálatok egy-két példány, hogyha szeretnétek megszólítani olyan embereket, akiről azt sejtitek, hogy abortuszra készül, vagy abortuszon már átesett. Ezt csak így oda lehet ajándékozni. Nagyon-nagyon szép ima van benne abortuszt átélt anyák vagy nők részére és apák részére külön megszövegezett ima, fantasztikusan gyógyító, tehát sokan, akik ezt a könyvet elolvassák, illetve végig imádkozzák, mert rengeteg ima van benne, már gyakorlatilag a gyógyulás útjára lépnek. És van még egy fontos tárgy, ami az abortusszal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy nagyon érdemes arra, hogy megnézzétek élőben. Ez pedig a Szobor az életért, illetve a Meg nem születettek szobra. Ezt egy szlovák szobrászművész alkotta most már jó pár évvel ezelőtt az első példányt. Ez azért volt nekem külön nagy döbbenet ez a szobor, mert egész pontosan az én gyógyulás történetemet dolgozza fel, ami számomra ugyancsak egy megerősítés volt, mert sosem találkoztam ezzel a szobrászművésszel, és azt gondolom, hogy ő sem ismeri az én történetemet, és mégis van egy légies, égi üveggyermek, aki egy ilyen áldó, megbocsájtó, békejobbot nyújtó mozdulattal a kőből készített, zokogó, összetört édesanyja felé nyújtja a kezét. És hát ugye ebben a szoborban még én sem tudok könnyek nélkül beszélni, benne van az abortusz összes fájdalma, az, ahogy a nő markolja a ruháját, és teljesen kilátástalan az, hogy tud ő tovább élni a gyermeke nélkül. És aztán ott van ez a gyermek, és ott van a megoldás, hogy ahogy engem is aztán meglátogatott ez az égi kislányom, és közölte velem, hogy ő a lehető legjobb helyen van, és megbocsájtott nekem. És egy nagy szeretett kapcsolatban vagyunk, mert hogy egy lány, amikor elmegy abortuszra, azzal nem tudja kitépni magából az anyaságot, ő mindörökké egy anya marad, egy édesanyja annak a gyermeknek, csak éppen egy halott gyermek anyja. Viszont ez a gyermek odafönt nem fog haragudni ránk, és nem vágja el a szálakat, hanem ő azon van, hogy valamikor együtt lehessünk újra, és egy család lehessünk. Én ugyanúgy szenvedtem a gyógyulásom előtt a posztabortusz szindróma tüneteitől. Az egyik egy rémálom volt, amit mindig végigéltem, és amelynek a végén a rám bízott kisbaba mindig meghalt. És tudtam, hogy ez az abortusztól van. Nagyon erősen kézzel, lábbal próbáltam lenyomni a tudatalattimba azt, hogy én egy abortusz miatt szenvedek még évekkel később, és ez nincs is, ez egy jó döntés volt, hát hova szültem volna, az apukája nincs sehol, én még nem diplomáztam le, és mégis jöttek ezek a rémálmok, és minden reggel, amikor végig szenvedtem, könnyekben, kiáltásokban ezt az álmat, akkor be kellett látnom, hogy ez az abortusz miatt van. És aztán ugyanígy az önértékelési zavarok, párkapcsolati zavarok, és egyesúlyosbodó depresszió alakult ki bennem. És aztán így mentem bele a házasságba, sokan biztosan ismeritek már a történetemet, és aztán a harmadik gyermekemmel való várandóság alatt, amikor már azért igencsak elsúlyosodott az, hogy reggeltől estig YouTube videókat néztem az abortusztról, és büntettem magam, hogy mi hogy történhetett, és hogyan forgathatnám vissza az időkerekét, és aztán 2008-ban, amikor megismerkedtünk a Pálosokkal, az első infóm talán róluk az volt, hogy Pálos Szentkuton akkor ott szolgált Antalatya, lelkiadoptálást szerveznek, és hogy mi is ez a lelkiadoptálás, és ahogy én ezt meghallottam 2-3 mondatban, akkor úgy döntöttem, hogy nekem ott a helyem. Elkezdtem a lelkiadoptálást, 3 éven keresztül minden évben végigmondtam a 9 hónapot. Az elején nagyon akadozott, nagyon nehéz volt, sokszor elfelejtettem, sokszor reménytelennek éreztem. Nem éreztem azt, hogy az én lelkem annyit javul ettől. És mégis azt gondolom, hogy a 3. év végén, amikor engem meglátogatott valóságosan a kislányom, az ezeknek az imádságoknak volt köszönhető. És azt látom nagyon sokaknál, hogy a lelkiadoptálás egy ilyen nagyon szépen lassan hömpölygő folyó, ami tisztára mossa a lelket, és fenntartja azt a nyitottságot, hogy mégiscsak Isten felé kell, hogy közeledjünk, hogyha meg akarunk gyógyulni. És az ember ilyenkor nem mer nyíltan Istenhez kiáltani, hanem valahogyan bújtatva, én a babákon keresztül mindig gondoltam arra, hogy na hát most akkor végül is megmentettem egy kisbabát, ez az én óriási bűnömhöz képest semmi, de azért mégiscsak egy reménysugár volt az életemben. És arra buzdítalak benneteket, akár érintettek vagytok, akár ismertek érintettet, hogy javasoljátok neki a lelkiadoptálás imáját, mert a saját szenvedéséhez is közelebb tud jutni az ember. Az ima szövege szerintem engem a mai napig, pedig ez most már 13 éve volt, megráz és újra végig gondoltatja azt, hogy milyen fantasztikusan fogalmazta ezt meg annak idején valaki, hogy tényleg valóságban élethalál kérdésről van szó, és hogy ezt Józsefre és Máriára bízva megoldhatjuk ezt a kérdést. És arra buzdítalak benneteket, hogy a szeretet Istenét kérjétek ezekkel az imákkal, hogy megmutassa ezeknek az édesanyáknak és édesapáknak, hogy a szeretet az már ott van velük, és bármikor felfedezhetik a kisbabájukban. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük figyelmüket! Hálásan köszönjük műsorunknak küldött adományaikat, észrevételeiket a Mária Rádió Életre Valók 1133 Gogol utca 28, vagy az életrevalók@mariaradio.hu e-mail címre küldhetik el. Most pedig a lelkiadoptálók imájával búcsúzunk, legközelebb március 25-én 8 óra 30-kor jelentkezünk. Isten áldja Önöket!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged, meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen.
Életre valók. Védjük közösen az életet. Otthon a családban című műsorunkat hallották.
Híreink következnek.
15 éves az Erdélyi Mária Rádió.